Sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai délelőtti Isten tiszteletünk alkalmából is, és egy kérdéssel szeretnélek benneteket először megszólítani, szerintem olyan kérdéssel, amit csak bevezető gondolatként szánok, és mindenki magába válaszoljon. Voltatok-e már az életetekben csalódottak? Van-e itt közöttünk valaki, aki soha nem csalódott? Ugye talán egy kicsit túlzás így feltenni egy kérdést. Most akkor úgy teszem fel, amikor nagyon csalódottak voltatok, és elkeseredtetek. Voltatok már ilyen helyzetben? Azt mondom, hogy nem csak a mai világunkban, nem csak a mostani életünkben, hanem úgy általában az emberi világra jellemző, hogy alapérzésünk tud lenni, hogy csalódtunk emberekben, csalódtunk munkákban, vagy feladatok végzésében, csalódtunk a főnökünkben, csalódtunk közösségbe esetleg, prédikátorokban, tehát emberekben sokat csalódhattunk a házastársunkban, csalódhattunk a várakozásainkban, amikor valamit úgy elképzeltünk, és úgy nagyon szerettünk volna, és az nem teljesült. Szóval hosszan lehetne sorolni, hogy a csalódásoknak milyen hosszú listája lehet, de egy dolgot szeretnék nektek még kérdésként felvetni, hogy amikor így csalódtatok, azután mi volt? Visszaemlékszik valaki arra, hogy a csalódása után mit élt át? Én két dolgot szeretnék említeni. Az, hogy amikor csalódtam, tényleg valamiben úgy csalódtam, hogy valamit nagyon szerettem volna, valamit vártam volna, és nem úgy teljesült. Ez az egyik dolog, és soha az nem teljesült. Vagy valamit vártam, és jobban teljesült, mint amit. Sokkal csodálatosabb dolog történt, mint amit én előre elképzeltem volna. Hát ezek csak ilyen bevezető gondolatok voltak, és szerintem szeretném megkérdezni tőletek, hogy csalódott emberekkel való beszélgetéséről. Ismerünk Jézusnak az evangéliumokból? Van olyan evangéliumból, ami két csalódott ember lelki gondozásáról szólt, ugye mindannyian ismerjük ezt a történetet, és ezt tekintenénk át, hogy Jézus hogyan viszonyul a csalódott emberekhez, hogyan viszonyul azokhoz, akik elkeseredtek, elcsüggettek, mert nem teljesült a csalódás, nem teljesültek az elképzeléseik, a várakozásaik. Egyrészt hogyan vigasztalta, hogyan viszonyult hozzájuk, és hogyan vigasztalta őket. Csodálatos történet, ezt ti is kitaláljátok, és sokszor lehet, hogy volt már is itt prédikáció erről, de talán kicsit mindig más szemszögből is fel lehet fedezni ezt a történetet. Lukács evangélium a 24. fejezet, ugye 13. versétől olvashatjuk az Emmauszi tanítványokkal való beszélgetését Jézusnak. Egy nagyon híres történet, de ahányszor elolvasom ezt a történetet, mindig feltűnik valami, mindig felfedezek valami újdonságot ebből a történetből, mélységeket, szépségeket, és szeretném hangsúlyozni, a végét szeretném nyitva hagyni majd a beszélgetésre, hogy szerintetek ma Jézus mivel vigasztal bennünket a csalódásainkban. Egészen konkrétan ma 23. június 24-én. 2023. Jézus ma milyen vigasztalást adhat nekünk az életünk és akár a közösség életünk csalódásaira. Akkor én felolvasnám az egész történetet a 13. verstől a 35. versig, jó? Mert nagyon fontos, hogy lássuk egészben, hogy itt mi is történt. Síme azok közül ketten mentek ugyanazon a napon egy faluba, mely Jeruzsálemtől 60 futamatnyira volt, melynek neve Emmausz. És beszélgettek maguk között mindazokról, amik történtek. És lőn, hogy amint beszélgettek, és egymástól kérdezősködtek, maga Jézus hozzájuk menvén velük együtt ment az úton, de az ő szemeik visszatartóztatának, hogy őt meg ne ismerjék. Mondta pedig nékik, micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltotok jártotokban, és miért vagytok szomorú ábrázattal? Felelvén pedig az egyikinek neve Kleofás mondanéki, csak te vagy-e jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod, minémi dolgok lettek abban a napokon? És mondanékik, micsoda dolgok? Azok pedig mondának néki, amelyek estek a názáretbeli Jézuson, ki próféta volt cselekedetben és beszédben hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt, és mi módon adták őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszítették őt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek. hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, kik jó reggel a sírnál voltak, és mikor nem találták az ő testét, hazajöttek, mondván, hogy angyalok jelenését is látták, kik azt mondták, hogy ő él. És azok közül némelyek, akik velünk voltak, elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok is mondták, őt pedig nem látták. És ő mondta nékik, ó balgatagok és resszívűek mindazoknak elhívésére, amiket a próféták szóltak. Avagy nem ezeket kellett-e szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És elkezdte Mózestől és minden prófétáktól fogva magyarázott nékik mindent az írásokban, amik ő felőle megirattak. Elközelítettek pedig a faluhoz, amelybe bementek, s úgy tett, mintha tovább menne Jézus. De kényszerítették őt, mondván, maradj velünk, mert én már beesteledik, és a nap lehanyatlott. Bement azért, hogy velük maradjon. És lett, hogy amikor leült velük, a kenyeret vévén megáldotta, és megszegvén nékik adta. És megnyilatkoztak az ő szemeik, és megismerték őt, de ő eltűnt előlük. És mondták egymásnak, avagy nem gerjedezette a mi szívünk, mi bennünk, mikor nékünk szólt az úton, és mikor magyarázta nekünk az írásokat. És felkelvén azon órában visszatértek Jeruzsálembe, és egybegyülve találták a 11-et és azokat, akik velük voltak. Kik ezt mondták, feltámadott az Úr bizonnyal, és megjelent Simonnak. És ezek is elbeszélték, mi történt az úton, és miképpen ismerték meg ők a kenyér megszegéséről. Csodálatos történet, ugye, kicsit hosszú is a leírás, de nem fogjuk minden versét elemezni. De egy-két nagyon fontos gondolatot szeretnék nektek felidézni. Az első dolog, hogy két tanítványa Jézusnak, nem a közvetlen 12 tanítványi körhöz tartozó, talán a 70 tanítványi körhöz tartozó két tanítvány ment Jeruzsálemből Emmaus felé csüggetten lógó orral. Nem teljesültek az elképzeléseik, amiket Jézussal kapcsolatban gondoltak. És azt írja itt az ige, hogy mentek Emmaus felé, mely Jeruzsálemtől 60 futamatnyira volt, melynek neve Emmaus. Ugye 60 futamatnyi, az hány kilométer? 12. Tehát Jeruzsálemtől Emmaus 12 kilométerre volt, és Jézus 12 kilométert gyalogolt mellettük, velük, beszélgetve a tanítványokkal. Hány óra 12 kilométer megtétele körülbelül nekünk? Laci bácsinak lehet, hogy kicsit több, fiataloknak kevesebb. Hát, akkor jó. Ha két óra alatt leteszed, megteszed, akkor jó, 12 kilométert. Mondjuk, hogy igen. Jó. Jézusnak volt ideje feltámadottként, feltámadott messiásként két emberrel foglalkozni, hazakísérte őket Emmausba. Beszélgettek maguk között mindazokról, amik történtek, tehát kitárgyalták a történteket. És lett, hogy amint beszélgettek egymástól kérdezősködve, Jézus hozzájuk ment velük együtt az úton, de az ő szemeik visszatartóztatának, hogy őt meg ne ismerjék. Alaphelyzet. Mi az alaphelyzet? Jeruzsálembe valami nagy dolgot vártunk volna. Minimum, hogy Jézus királyá keneti magát, és hogy ő lesz majd valaki Jeruzsálembe. Ehelyett egy dráma, egy tragédia történt Jeruzsálembe. Jézust megölték, megfeszítették. Keserűen, szomorúan, hát 3,5 évig azért sokat voltunk Jeruzsálembe, visszamegyünk Emmausba, és akkor valahogy éljük tovább az életünket. De gondoljátok meg, milyen lelki állapotban voltak, mindent egy lapra tettek fel, hogy így mondjam mai kifejezéssel, hogy majd milyen jó lesz Izraelnek, és az egész ország ebben hitt, tulajdonképpen az izraeliták, nagy része még a tanítványok is, hogy Jézus nem hagyja magát megfeszíteni, hanem majd elhozza Izrael szabadítását. Egy súlyos lelki állapotban mennek hazafelé, két dolgot lehet észrevenni, hogy aki elcsügget, aki rossz lelki állapotban van, aki sötét gondolatok között van, az általában mindig rossz irányba megy. Az valamerre megy, de nem jó irányba. Egy. Kettő, mert hogy majd utána visszatérnek, ahogy majd megvilágosodnak, hogy Jézussal beszélgettek, és felismerik, hogy Jézus elmondott nekik mindent, és ki is Jézus, akkor visszamennek. Amikor megnyílik a szemük, és tisztán kezdenek gondolkodni, akkor jó irányt vesz az életük, és jó irányba mennek, és visszamennek Jeruzsálembe. Ezért olvastuk végig a történetet, hogy egy csüggett ember nagyon sokszor rossz irányba megy, de Jónástól elkezdve Illésig és Dávidig mesélhetnénk, vagy mondhatnánk példákat, de maradjunk ebben a másik dolog. Mi jellemzi még a csüggett, nem tisztán látó embert? Jézus oda megy melléjük, oda csatlakozik a társaságukhoz, de az ő szemeik visszatartóztatának, hogy őt meg ne ismerjék. Nem tudom, más fordítást nem néztem meg, hogy a csüggett embernek nagyon beszűkült a látása, csak egy szűk saját gondolataiban tud gondolkodni, az a depresszióra is jellemző, nem lát tisztán, és nem látja a dolgokat helyesen, sőt azt sem látták, vették észre az Emmauszi tanítványok, hogy Jézus melléjük szegődött, és szép csendbe ment velük. Tehát nem ismerték fel Jézust. Ezt fel tudjátok ezt dolgozni, hogy ez hogy lehet, hogy Jézus oda szegődik melléjük, ők beszélgetnek, és nem veszik észre, hogy ő Jézus. Pedig hát nagy változás nem történhetett a külső megjelenésében, a halála után, feltámadása után. Tehát ezek nagyon nagy tanulságok, lelki gondozói tanulságok, mondhatni, hogy amikor csüggett, csalódott állapotban vagyunk, akkor egyrészt sokszor nem helyes úton járunk, nem a helyes utat követjük, vagy nem arra megyünk, amerre kellene. Másrészt pedig nem vesszük észre, hogy a dolgokat a maguk valóságában, mert beszűkült a látásunk. És 17. versben olvashatjuk, hogy Jézus megszólalt, mondta pedig nékik, micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltotok jártatokban, és miért vagytok szomorú ábrázattal? Hát hallhatta Jézus, hogy mikről beszélgettek ők egymás között már egy ideje, ahogy így elindult velük, ott ment mellettük az Emmausz felé vezető úton. De azért szerette volna, hogyha ők elmondják neki is, hogy mi a problémájuk. Miért szomorú az ő ábrázatuk? És itt szeretnék valamit mondani, hogy szeretném ezt is megjegyezni, hogy Jézus szeretné, hogyha mi elmondanánk mindig a problémánkat neki. Tehát ebben a kérdésben Jézus tudta volna azonnal a választ, de hogy így mondjam, azt mondja, mondjuk el neki, mondjátok el, mi a problémátok. Jézus, ahogy hallgatta őket, nem kezdett mindjárt egy prédikációba, hanem először ti mondjátok el, hogy nektek mi a problémátok. És szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy szoktatok-e panaszkodni őszintén, ahogy itt Jézus azt mondja, akkor mondjátok el, miért vagytok szomorúak. El szoktuk ezt mondani a jó Istennek gyakran. Vagy inkább csak egymásnak. Vagy magunknak se merjük elmondani. Vagy egymásra borítjuk a problémáinkat. Ez a történet szerintem azért is szép, mert Jézus megmutatja magát, hogy hogyan szeretné felemelni az emberi lelket, hogyan szeretné megérteni az emberi szívet a problémáiban, és szeretne vigasztalást adni, de először beszélte. És látjátok, milyen hosszan beszélhetnek a tanítványok. 12 kilométer elég hosszú idő, hogy bár utána Jézusra kerül a szó, és ő beszél, De azért, hogy szép nyugodtan meghallgatja Jézus, hogy mondjátok el, mi a problémátok. Szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy amikor ti hallatok egy embertől, hogy valamit el akar mondani nektek, mennyi ideig tudtok figyelni rá arra, hogy mondja el, hogy mi a problémája, és ti szépen csöndbe hallgatjátok. Ez körülbelül hány perc, vagy hány óra szokott lenni, hogy valakit végig tudunk hallgatni. Csöndesen, szép, nyugodtan. Házasság-gondozó tanfolyamon, ilyen mediációs tanfolyamon tanultam ezt, és ez egy átlag, hogy a házaspárok, amikor konfliktusokat akarnak kezelni, egymást akarják meghallgatni, és megérteni, akkor mennyi ideig tudnak egymásra figyelni. Valaki mondaná egy számot. Szeretnélek benneteket kicsit bevonni jobban, mert nagyon meleg van, és... Na, 2. Ágnes azt mondta, hogy 2. Parancsolsz? 3 percet adsz? Az már szép. Kérdés, hogy a hölgyeknek vagy a férfiaknak adsz 3-at. Igen, hát a szakirodalom szerint az Éva járt közel az igazsághoz, hogy 17 másodpercig tudunk egy emberre úgy figyelni, hogy közben nem jár a fejünk arra, vagy nem jár az agyunk abban, hogy már az első mondatai után majd mi mit akarunk mondani neki. 17 másodperc. Hogy meddig tudunk figyelni egy emberre ezt. Azt hiszem, nem, ez az átlag. Például lehet, hogy Éva eljut a 30 másodpercig is, ha valakire kell figyelni, vagy András eljuthat a 3 percig is, de átlagban mégis a 17 másodperc. Figyeljétek meg magatokat. Most köszönöm, hogy ennyi időt szántok rám, hogy rám figyeltek, és így rögtön tovább is lépnék. Azt mondja a 18. versben, felelvén pedig az egyikkinek neve Kleofás, mondta néki, csak te vagy-e jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod, minémi dolgok lettek abban a napokon? Milyen válasz ez? Jézus szeretettel megkérdezi, hogy hát miért szomorú az ábrázatotok, és erre az egyik tanítványa azt mondja, hogy hát te egy jövevény vagy, hát te holdról jöttél, vagy honnan jöttél, hogy te mintha semmit nem tudnál arról, ami történt. Hát micsoda kérdés ez? Kicsit bántó, nem? Kicsit lekezelő, kicsit olyan odamondagatós. És Jézus hogyan reagált erre a kicsit bántó kijelentésére? És mondanékik, micsoda dolgok, micsoda türelem van ebben. Hát te így válaszolsz, hogy hát én jövevény vagyok, mintha én nem tudnék itt semmit, én nem is vagyok izraelita, csak jövevény vagyok. Na akkor mondd el, légy szíves, hogy akkor micsoda dolgok történtek, ugye milyen szeretettel, türelemmel. Tehát a elkeseredett embere mi jellemző? Rossz irányba megy, nem beszűkült a gondolkodása. 3. A kérdésekre sem tud mindjárt helyesen válaszolni, ingerült, feszült, ideges. Lekezelő. Na. És ekkor ezután, miután Jézus megkérdezte, hogy micsoda dolgok, elmondták neki, elmondták, hogy ők hogy látták és hogy élték meg azt, ami történt Jeruzsálembe, ahonnan éppen jönnek. És itt egy kicsit a hosszabb rész, és kedves testvérek, szerintetek, nem tudom, felolvastam, nem akarom újra felolvasni, hogy pillancsatok bele a Bibliátokba, az a kérdés, hogy szerintetek pontosan adták vissza azt, hogy mi történt Jeruzsálemben, vagy nem eléggé pontosan adták vissza az emauszi tanítványok, hogy mi is történt Jeruzsálemben Jézussal. Ez most kérdés. Mert ők mondanak valamit, és úgy tűnik, hogy ők részben jót is mondanak, meg igazat is mondanak, de bizonyos dolgokat elhallgatnak, vagy éppen nem vettek észre. Például, hát csak egy 19. vers része. Hát amelyek názáretbeli Jézuson, ki proféta volt, cselekedetben és beszédben hatalmas Isten előtt, és az egész nép előtt. tehát azért igazi megváltónak nem gondolták, csak azt, hogy majd szabadító, egy olyan próféta lesz, aki megszabadítja Izraelt a római hatalom alól. De azért az szép, amit mondtak, hogy cselekedetben, beszédben, hatalmas Isten előtt. Micsoda szép látás ez, hogyha valakiről egy ilyet lehet mondani, hogy cselekedetben, beszédben, hatalmas Isten előtt. És az egész nép előtt. Na és a következő, a 20. vers, szerintetek pontosan adja vissza, hogy mi is történt, hogyan halt meg Jézus, és miért kellett meghalnia Jézusnak? Miért kellett Jézusnak meghalnia a 20. vers szerint? És mi módon adták őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszítették őt? Figyeljetek a mondat első részére. Mi módon adták a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre? Ez így volt? Hát ki akarta, hogy megöljék Jézust? Ki járult hozzá Jézus halálához? Ki kiáltozták, hogy Barabást engedjük el, és feszítsd meg, feszítsd meg, feszítsd meg? Persze a nép is a főpapoktól és főemberektől befolyásolva kiáltozták ezt, de azért úgy kimaradt ebből a beszámolóból, hogy hát nem csak a főpapok és a mi főembereink adták halálos ítéletre, persze ők voltak a fő kolomposok ebben, hanem az egész nép is ezt akarta. És itt jön a 21. vers, kimondják, hogy miért szomorúak, miért csalódottak, pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. Pedig mi azt reméltük, hogy meg fogja váltani az Izraelt. Ő lesz az. Ebben nem mennék bele, mert ezt tudjátok, hogy ugye, tehát földi megoldást hozzon valaki. Hát nekünk egy földi megold. Nekünk ebbe az életbe kell, hogy jobban menjenek a dolgok. Mi azt szeretnénk, hogy itt oldja meg valaki már a problémáinkat. Itt legyen jobb az életünk, és a nehézségektől szabadítson meg minket, különösen egy politikai elnyomó hatalomtól, a rómaiaktól. Hát mire vágyik az ember, hogy itt a földi életünkben hozza el a szabadulást az életünk sok területén, ugye, hogy itt jobban éljünk, és boldogabbak lehessünk. És ebben talán olyan nagy kivetnivaló nincs, de itt valamit ők nagyon félreértettek. És kedves gyülekezet, utána, amit aztán elmondanak, hogy hát hallották, hogy ő él, meg hogy az asszonyok is azt mondták, hogy feltámad. Ezen miért nem gondolkodtak el? Ezt csak úgy elmondják, hogy angyalok jelenését is látták az asszonyok, nem találták a testét, azt mondták, hogy ő él, stb. Tehát itt valamit nem tudtak összerakni, valami vigasztalást és reménységet nem láttak meg Jézus feltámadásában, vagy talán a feltámadását sem vették még komolyan, de már bizonyos jelekből és elmondásokból reménykedhettek volna, hogy hát itt nem egy közönséges halál történt. És ezután jön Jézus, és én nem szeretném túl hosszúra nyújtani, mert talán csak egy pár gondolatot szeretnék felvetni nektek. Tehát a tanítványok össze vannak zavarodva, el vannak csüggedve, a valóságot nem látják meg, Jézus sem látják meg, az asszonyok is azt mondják, hogy ő él, de ők ezt nem tudják hova tenni, hogy ő él. Szóval ez egy nagyon komoly lelki gondozói eset, egy eset tanulmányt lehet ez erről végezni, hogy itt mi is történt a tanítványokkal, és mi történhet velünk is, hogyha el vagyunk csüggedve, és a várakozásaink nem teljesülnek, a csalódásainkban vagyunk. És akkor Jézus hogyan válaszolt nekik? Itt van egy nagyon súlyos mondata Jézusnak. Azért ezt nem tartjátok túl kemény válasznak itt egy ilyen elcsüggedt, elkeseredett, szerencsétlen embereknek, tanítványainak ilyet mondani. Ó, balgatagok és resszívűek mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak. két dolgot állít Jézus ezeknek a szegény, elcsüggett emberekről, pontosabban azt mondja, hogy balgatagok vagytok és restszívűek. Ezt hogyan fordíthatnánk le a mai nyelvre? Minek minősítette őket ebben az állapotban Jézus? Ez a balgatag kifejezés nem erős szerintetek? Ezt hogy fordítanánk? Parancsot? Nem tudatlanság, nem egy ismeret hiányt jelent, hanem szűklátókörűség, igen, valami hasonló, valami olyan, hogy ti nem gondolkodtok, vagy mi van veletek? Ti nem szerettek gondolkodni? Nem szeretitek a dolgokat összerakni, hanem csak úgy, amit ti szeretnétek, csak azt szeretnétek követni? Ugye a modern pszichológia ismer ilyen betegséget, és a mai modern emberre egyre inkább jellemző, ez a kognitív disszonancia. Amikor a valóságot az ember úgy éli meg, és úgy sajátít, úgy magyarázza, hogy csak ellentmondásokat lát, és a disszonancia ugye az ellentmondás, hogy tulajdonképpen nem látja a dolgok összességét, hanem csak azt akarja látni, amit ő akar látni. Röviden. Ugye Sejé János is ezt írja, az agy ravaszul úgy dolgozik, hogy csak azokat az információkat engedi be magába, amik az ő érdekeivel, a saját érdekeivel megegyeznek. Balgatag. A másik pedig a restszívűség. Ez a kettő valahogy összefügg. Mit jelent az, hogy restszívűség? Valaki mondta. Igen, a lelkileg lusta az előzőnek a következménye, hogy gondolkodni nem szeret, és lelkileg nem küzd meg dolgok megértésért, és elhívésért. Tehát a lelki restség is legalább olyan lustaság, legalább olyan nagy probléma, mint a fizikai lustaság. Nem? Tehát ilyen hívőktől mentsen meg a Jóisten, vagy le legyünk ilyen hívők mi sem, hogy balgakatok és restszívűek mindazoknak elhívésére, amit a próféták szóltak. Avagy nem ezeket kellett-e szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? Kérdés. És azért a feddés után, a nagyon súlyos feddés után, tehát, hogy lelkileg lusták vagytok, hogy lelkileg nem jártok utána dolgoknak, és nem szerettek gondolkodni, utána Jézus milyen csodálatos, hogy elkezdte szépen tanítani őket. Ezen a sétaúton Emmaus felé, elkezdvén Mózestől és minden profétáktól fogva, magyarázott nekik mindent az írásokban, amik ő felőle megirattak. Hogy kell egy csüggett, elkeseredett embert lelké gondozni, segíteni? Hogy lehet az, hogy a csalódásainkból hogy akar Isten kivezetni minket? És minden esetben hogyan szeretne Isten fölemelni magához, és hitre vezetni? Mózestől minden prófétáktól fogva magyarázta nekik az írásokat. Oszi bácsinak hallottam itt ezen a helyen, én ott ültem valamikor néhány évtizeddel ezelőtt, azt mondja, hát egyet nagyon szívesen meghallgattam volna Jézustól egy prédikációját, ahogy itt az Emmauszi tanítványoknak prédikált, vagy magyarázta nekik az írásokat. Ez úgy megmaradt bennem, hogy milyen jó lenne Jézustól hallani egy ilyen prédikációt, hogy Mózestől fogva minden prófétán keresztül, azért 12 kilométeren keresztül, ugye 2 órába sok minden belefért ebbe a prédikációba, igen magyarázatba. És azt mondják erről az Emmausziak a későbbiekben, amikor visszaidézik, hogy hát kivel találkoztak, hogy avagy nem gerjedezette a mi szívünk, mikor magyarázta nékünk az írásokat. Voltatok már ti is úgy, hogy hallottatok ige magyarázatot, és gerjedezett a ti szívetek? Mit jelent az, hogy gerjedezett a szívünk, amikor magyarázta nékünk az írásokat? Ez is egy érdekes, régies kifejezés. Gerjedezett a mi szívünk, igen. Amikor úgy fel tud ébreszteni, fel tud éleszteni, fel tud rázni minket az ige, amikor úgy az ige úgy tud megszólalni, mintha Isten személyesen szólna hozzánk, és úgy mindenki világosodik, úgy kerek lesz, úgy valami egyszerre csak kerek lesz, ahogy Jézus itt elmagyarázta nekik. És csodálatos, azt nem említettem, hogy azért fogalmuk nem volt sokáig, hogy kimagyarázza nékik az írásokat. Azért ez mégiscsak az ő becsületükre, az Emmauszi tanítványoknak az erényei közé sorolandó, hogy végighallgatták Jézust, és gerjedezett a szívük, tehát befogadóak voltak a szívükben az ige magyarázatra. Kedves gyülekezet, így a prédikáció vége felé szeretném nektek feltenni azt a kérdést, még mielőtt a végére érnénk, hogy ma a mi csalódottságainkban, és majd lehet, hogy nem most kellene válaszolnunk erre. A csalódásainkban, a kudarcainkban, a keserűségeinkben ma Jézus miről beszélne nekünk? Persze mindenkinek más, de alapvetően mi a mi csalódottságunk legfőbb oka ma? Ha van csalódottságunk, ha van keserűségünk, akkor az mitől van, lehet? Belemehetünk egy ilyen válaszba most? Vagy egy-két valaki tudna válaszolni? Parancsot? Igen. És miért nincs? Miért nincs? Köszönjük szépen. Most ugye nem hosszú válaszra szerettem volna kérni senkit. Van egy olyan ige rész, ami a fő a csalódásainknak a fő okára rámutat? Tudnánk említeni, itt már valaki a szombatiskolán említette, talán Mónika, hogy mindig erről beszélünk. Aztán még mindig nem értjük. De olyan sokat beszéltünk már, olyan sok prédikáció hangzott erről. De valamiért a csalódottságunknak a fő okára ez mutathat rá. És az, hogy Jézus nem... Miben csalódunk mostanában? Hát, hogy nem biztos, hogy mindenki, de hogy most egész sokan vagyunk itt. Utoljára, múltkor sokkal kevesebben voltunk, de itt valamikor 300-400-an is ültünk. Kicsit csalódottság az evangelizációs eredményeink tekintetében. Csalódottságunk a testvéri közösség tekintetében. Az egész talán az advent mozgalom és a küldetésünk betöltésének a tekintetében. Bocsánat, Éva. Igen. Igen, ezt miért gondolt, hogy magadban kellene? Igen, mert ez... Parancsolj, Zolt. Lehet, hogy Köszönöm szépen. Én abban a gondolatban, parancsolj. Igen. Igen. Tulajdonképpen egytőről fakad mindaz a probléma, amit te is említettél, Zoli is említett, a testvérünk is említett, és talán Éva pedzette meg a dolgot, hogy mi csalódhattunk abban, hogy majd itt milyen csodálatos kibontakozása lesz az evangélium hirdetésnek, hogy itt majd mi együtt milyen szépen fogunk úgy fejlődni, hogy a késői esőt még élve hamarosan elnyerhetjük, és aztán itt egy nagy befejező munka történik. Hát erről szóltak a prédikációk az elmúlt évtizedekben, hogy itt a késői eső ideje, itt az idők jelei már a nyakunkon, itt már tulajdonképpen már csak az Isten népének kell felébredni, és a munkát elvégezni, befejezni, és aztán hát itt évek, évtizedek elmentek, és nem, hogy fejlődést látnánk, és fejlődés történt volna ezeknek az ígéreteknek a beteljesedésében, hanem minthogyha visszafejlődés, minthogyha fogyás, rostálás, rostálódás, szétszóratás, stb. Történt volna, és hát nem ragozom tovább. De Éva hozzászólásához szeretnék kapcsolódni, és valóban én úgy gondolom, hogy csalódnunk kellene, csalódtunk sok mindenben, de egy valamiben még nem csalódtunk eléggé. Egy valamiben szerintem még csak részleges, kisebb csalódáson mentünk át, ez pedig a laodiceai levél szerint az önmagunkban való csalódás. Mert hogy testvérekben nagyon sokat csalódtunk talán, vezetőkben, prédikátorokban, fiatalokban, idősekben, de a laodiceai levél nem arról szól, hogy mi mindenben kéne csalódnunk, hanem egy dologban kellene nagyon. Amire Jézus rámutat, hogy te milyen vagy. És ezzel tulajdonképpen még igazából nem szembesültünk. De ez nem ilyen lenyomó, elkeserítő csalódásnak kell lenni, mert amikor azt mondja, hogy te nem tudod, hogy te vagy a ilyen, olyan, amolyan, amolyan, nem azt mondja, hogy maradj is ilyen, és ez van, és nem tudsz ellene tenni, hanem csak ezután mondja azt, hogy akkor tessék, én mindent megadok neked. Adok aranyat, tűzben megpróbált aranyat, adok neked fehér ruhát, adok neked szemgyógyt, mindent adok, de ehhez az kell, hogy te elismerd, hogy ez erre van a legnagyobb szükséged. Ezekre van, ezekre volna már a legnagyobb szükségem, de nekem ezek nem kellenek. Nekem kell, hogy ő szabadítsa meg Izraelt, meg másokat változtasson meg. Legyen jobb ez, meg legyen jobb egyház, meg legyen minden egészségünk, meg megoldásra. Isten jöjjön el, és oldja meg a problémákat. De önmagunkkal szembeni önvizsgálat és mélységes belátás abban, hogy milyen állapotban vagyunk, ez még várat magára. Bennem is valószínű. Mert akkor tudna Isten igazán megajándékozni bennünket tűzben megpróbált arannyal, fehér ruhával és szemgyógyít. És ha ezek meglennének, akkor itt lenne már a késői eső. Akkor már itt lenne. De nagyon jól elmondtátok, és ti is nagyon szépen rámutattatok arra, hogy hitetlenség van. Na de azért van a hitetlenség, és azért van ez a nyomorúság, mert önmagunkban még mindig bizakodunk. Mert még mindig jobban bízunk magunkban, jobban bízunk a tudásunkban, talán az ismereteinkben, és hogy azok majd diadalra jutnak, mert hát annak igen, csak lehet, hogy nem velünk, hanem nélkülünk fognak ezek győzelmet hozni. Igen, mert az ígéretek be fognak teljesedni, hogyha mi nem tudjuk megalázni magunkat, és nem fogadjuk el a laodicei üzenetet. Mert beszélni tudunk róla, sokat beszélünk róla, sok az igazság, sok az összefüggés, sok a logika, sok a tudás, de én úgy gondolom, a mély megtapasztalása annak, hogy kik vagyunk, és Isten mire akar bennünket, mivel akar megajándékozni, és csak úgy tud megajándékozni, ha elfogadjuk a diagnózist, ez egy folyamat úgy tűnik, vagy egyes embereken el tudja ezt végezni, ezt a csalódottságot, egyeseken pedig nem, és ez váltja ki a rostálást. Én szívemből kívánom, mert hogy az időm lejárt, hogy jussunk el mi is oda, hogy gerjedezzen a mi szívünk, ahogy Jézus magyarázza nékünk az írásokat, de még egy nagy dologra el kellett jutnia a tanítványoknak. És ez pedig az, hogy meg kellett tudni, hogy ki az a valaki, aki magyarázta nekik az írásokat. Olyan szép, hogy behívták őt, és ahogy az ige magyarázatból azt érezték, hogy hát ő valaki nem közönséges ember, valami olyan proféta lehet, akit be kell hívnunk magunkhoz. Azt mondja, kényszerítették őt a 29. versben, maradj velünk, mert immár beesteledett, és a nap lehanyatlott. Tehát nem tudták, hogy ő Jézus egyébként, de gyere be, kényszerítették. Szóval annyira megragadta őket az igei gondolat, és az a tisztasága, hogy Jézus magyarázta nekik, hogy ez volt a csodálatos, hogy a tanítványok eljutott, személyes közösségre is vágyunk veled. Személyesen is szeretnénk veled tovább együtt lenni. Nem csak a tudásod érdekel, hanem te magad is érdekelsz. Bement azért, hogy velük legyen, és lett, hogy amikor leült velük, a kenyeret vévén megáldotta, megszegvén nékik is oda, akkor nyilatkoztak meg a szemei. Milyen csodálatos lehetett, mondjuk, hogy el tudjuk képzelni a jelenetet, ott van az asztalon a kenyér, ki van osztva, vagy talán nincs is kiosztva, mert Jézus szegte meg a kenyeret, ahogy olvastuk, leült velük, a kenyeret vévén megáldotta, tehát nem is az emmauszi tanítványok mondták az étkezésért az imát, hanem Jézus vette a kenyeret, megáldotta az ő szokása szerint, és utána szegte meg, és adta nekik. Tehát ő volt az imádkozó az asztalnál. És ő osztotta ki a kenyeret, pedig ő vendég volt. Na most erről ismerték meg Jézust, hogy Jézus szokott így étkezni. Jézus szokott így leülni, enni a tanítványaival. Megismerték a gesztusát, az alázatát, ahhoz, hogy ő hogy kezd egy étkezéshez. Hogy áldja meg a kenyér, hogy imádkozhatott Jézus a kenyérért. Ezen is úgy megrendültek, úgy szívükben, úgy elgondolkodtak, és azt mondták, hogy hát, na ez nyitotta meg a szemünket, hogy kivel vagyunk együtt. Érdekes, hogy a magyarázata, Jézus magyarázatából még nem jött le nekik, hogy Jézus magyarázza nekik az írásokat, de a cselekedeteiből megértették. És milyen csodálatos, a megvilágosodott ember újra jó irányt vesz az életében. Nem Emmaus felé megy, hanem Jeruzsálem felé. A csügged beteg ember az megy a maga felé. Megyek vissza az életem, élem, ahogy akarom, élem, ahogy tudom. Ez a csüggett és csalódott embernek az útja. A hitre jutott ember nem Emmaus felé megy, hanem Jeruzsálem felé megy, hogy együtt örvendezhessen a többi tanítványával, hogy együtt örvendezhessen a megváltásnak is, és hogy minél többet Jézus közelébe lenni. Kívánom, kedves gyülekezet, hogy gondolkodjunk el ezen az emmauszi történeten ma, itt a 2023 júniusától kezdve, és persze nem akarok itt erről tovább szólni, hogy gondolkodjunk el azon, hogy nekünk ma Jézust mit üzenne, és meghalljuk-e az üzenetét oly mértékben, hogy gerjedezzen a szívünk azokban, amiket szól felőlünk, és szól nekünk. És bárcsak megismernénk őt, hogy megnyilatkozna a szemünk, és személyes közösségbe is akarnánk jutni Jézussal. Ezt kívánom mindannyiunknak. Amen. Szerető jó Istenünk, édesatyánk, köszönjük neked, hogy ezt a történetet leírattad az emmauszi tanítványokkal való beszélgetését Jézusnak. Köszönjük, hogy annyi tanulság, annyi tanulnivaló, annyi időszerű üzenet származik ebből a történetből ma is számunkra. Kérünk, segítsd, hogy mi is megtanuljuk, hogy a csalódásainkat hogyan szeretnéd feldolgoztatni a te igéden keresztül. Annyi mindenben csalódtunk, sokszor abban a műben is, talán még néha ebben a kis közösségben is, akik itt maradtunk, hogy vajon mi a te terved velünk, mi a te célod velünk, hogy ebben a káoszos, zűrzavaros időben betölthessük a küldetésünket. Kérünk, segítsd, hogy a csalódottságainkból te adjál, te tudj választ adni nekünk. Te tudd magyarázni nekünk is úgy az írásokat, hogy világos legyen, hogy mi miért történt, miben vagyunk, és mi a te akaratod a mi kis közösségünkkel, a saját életünkkel elsősorban, hogy a megváltási tervnek ebben a szakaszában a te eljöveteled előtt mire helyezzünk nagyobb hangsúlyt, mit kell meglátnunk jobban és megcselekednünk, ami a te eljöveteled közelségét elhozhatná. Kérünk, segítsd, hogy a mi szívünk is tudjon gerjedezni, ahogy te magyarázod nekünk az írásokat, illetve ahogy egyre jobban a szent lelked érthethet meg velünk sok mindent az írásokból, új dolgokat, amik eddig talán nem álltak teljesen össze. És segíts, kérünk, hogy személyes közösségre is vágyódjunk veled, ne csak egy igei gondolat és tiszta gondolatok segítsenek az életünkön, hanem te magad is legyél közöttünk, te magad is segíts, hogy a mi házunkba lehess, te a mi közösségünkben élhess, és mi a te közösségedben. Kérünk, hallgass meg könyörgésünket Jézus nevében. Amen.